hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
ötszáznegyvennégy kilométeren folyik árvízi védekezés a Dunán, a Lajtán, a Rábán és a Marcalon, mondta még tegnapi tájékoztatóján a miniszterelnök. Orbán Viktor ismertette, 1677 katona, 988 katasztrófavédelmi szakember, 312 rendőr, köztük 200 rendészeti hallgató, továbbá 117 elítélt vesz részt a védekezésben, és több ezer önkéntes. A kormányfő fontos döntésnek nevezte az árvízvédelmi rendszer 2013 utáni megerősítését. Várhatóan az átlagosnál lassabban vonult le az árhullám, az Ausztriában hullott hó olvadása lassítani fogja, figyelmeztetett az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella azt mondta, sikerült a megfelelő időt eltalálni a Lajta tározó rendszer megnyitására, ennek köszönhetően Hegyeshalomnál már a tegnap reggeli órákban csökkent a vízmennyiség. Beszélt arról is, megfeszített munka folyik az árvízi védekezésben a Dunakanyarban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője szerint az árvízi védekezésben érintett önkormányzatoknak már időben érdemes megtervezni a figyelőszolgálatokat, mert a tetőzéssel nem érnek véget a feladatok. Láng István elmondta, a Lajtán ma, a Szigetköz alsó szakaszán délután, Győrben este, Komáromban holnap délelőtt, Esztergomban holnap éjjel, Vácon szombaton napközben, Budapesten szombat este várható tetőzés. Mára elkészül a földgáta Rómain, épül a mobilgát a Dagálynál, homokzsákokkal védik a Margit szigetet és biztosítják az ivóvízellátást, írta a Facebook oldalán a budapesti főpolgármester. Karácsony Gergely beszámolt arról is, 43 árvízi kaput zártak le a szakemberek, és 1700 méter hosszan készül az ideglenes gát. Már tegnap hajnal óta ismét fogad egyes vonatokat a Hegyeshalmi határállomáson keresztül az Osztrák Vasúttársaság. Újra közlekedhetnek az EU régió vonatok Győrből Bécsbe és vissza. A Sopron-Wiener-Neustadt vasútvonalon is újra járnak már a vonatok. A Railjetek, a bécsi Eurocitik és a Kálmán Imre Euronight csak Hegyeshalomig közlekedett még tegnap, illetve onnan indultak Budapest felé. Jövőre kezdődhet a magyar és a szerb kőolajhálózat 310 kilométernyi új vezetékrendszerének kiépítése, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter tegnap Budapesten a szerb gazdasági tárcavezetővel közös értekezletén stratégiai jelentőségűnek nevezte a két ország együttműködését. Több emberrel és eszközzel csökkentenék a várakozást a magyar-szerb határon. Az idei év és 2026 között összesen 3 milliárd 700 millió forintot biztosít a kormány a NAV-nak, a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, illetve korszerű technikai eszközök beszerzésére. Nem csak személyhívók, walkie-talkik és házi napelemes rendszerek is felrobbantak Libanon szerte. A jogtulajdonos tajvani cég szerint egy magyarországi vállalkozás gyártotta a felrobbant személyhívókat. A társaság tagadja ezt. Az amerikai NBC-nek a magyar Kft. Tulajdonosa azt mondta, ők csak közvetítenek. A magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy a Libanonban felrobbantott személyhívók sohasem jártak Magyarországon, közölt a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. A robbanásoknak legkevesebb 21 halottja és 3000-nél is több sérültje van. A Hezbollah Izrael tette felelőssé a történtekért. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követel az ügyben. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született Magyarországgal szemben. Elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támadja, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. A holland kormány hivatalosan kérelmezte az Európai Bizottságtól, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új menekültügyi és migrációs paktumból. Az indoklásban azt írták, drasztikusan csökkenteni akarják a migrációt, mert így tudják teljesíteni alkotmányos kötelezettségeiket, a lakhatás, az egészségügyi ellátás és az oktatás biztosítását. Az illegális migráció megfékezése érdekében drasztikus lépésekre van szükség, ezért Magyarország csatlakozva Hollandiához mentességet fog kérni az Európai Uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazás alól, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Magyarország természetesen elkötelezett tagja a schengeni térségnek, és a jövőben is az marad, tette hozzá nyilatkozatában Bóka János. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de az északi-északkeleti tájak fölött több lehet a felhő. Csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. szeptember 19-én csütörtök reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Ferenc pápától származik, és így hangzik: olyan emberekre van szükség, akik nem papucsban pihennek a kanapén, hanem akiket az a feltartóztathatatlan vágy gyújtott lángra, hogy megéljék és hirdessék az evangéliumot. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, a mai adásban Tikovics Gittával egy olaszországi ökofarmon szerzett élményeiről beszélget Farkas Erzsébet. 9 órától Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunk vendége Strébl Attila, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai koordinátora lesz, akivel a függőségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, ellátórendszerről, megelőzésről és valódi segítségről beszélgetünk májusi műsorunk ismétlésében. Következzen bejátszásunk.
Sokan gondolom a munkahelyük elvesztése miatt nem vágnak bele akár a függőségük kezelésébe, mert ez
nagyon jól látod. Igen, nagyon jól látod, igen, és nekem mindig azt szokott tenni a kérdésem, hogy maga az életnek a minősége, ugye mi az? Ugye a pénzt meg lehet keresni. A pénz az nem egy érték. És ebbe az elkocsosult világban a pénz hatalmas érték. Persze az megint kérdés, az más kérdés, hogyha van egy család, és a család fenntartónak a szerepe, az megint egy nehéz kérdés. De én azt gondolom, minden, hogy van megoldás, és minden, hogy el lehet jutni valamilyen terápiás közegbe ahhoz, hogy jobban érezze magát az ember.
Napról napra című regionális műsorunkban Mirkóczki Zitával, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetőjével beszélgetünk, nívódíjas táncpedagógus lesz a vendégünk, rövid ajánlónk következik.
Bármelyik művészeti ág nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében, hiszen a kreativitásukat bontakoztathatják ki, személyiségükben fejlődnek a művészetektől, akár legyen az zene, akár legyen az képzőművészet, akár legyen az tánc, egészen máshogyan fejlődnek szerintem, más lelkülettel fejlődnek, mint egy sporttól. És sokkal harmonikusabbnak gondolom ezt a fajta mozgásformát is, a táncot.
Kilátó című regionális műsorunkban Derdák Éva a festő-restaurátor munkáját ismerhetik meg. 10 órától hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát sugározzuk, ezután a Lélekszava hangzik el. Adásunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi római katolikus egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Ajánlónkat hallják.
Egy atya mesélte el, hogy két fiatalt összeadott, akik hittanon jöttek össze, ifi hittanon, mind a kettő nagyon vallásos családból, jártak templomba, mindent elvileg rendszerint tettek, összeházasodtak, gyönyörű szép lakodalom, és egy év múlva jön vissza a fiatalember, és mondja, hogy atya, elválunk. És azt mondja az atya, hogy hát arra számítottam, hogy majd elkezd magyarázkodni, hogy miért történt, meg mi történt, és azt mondja, hogy csak egy mondatot mondott ez a fiatalember. Azt mondta, atya, azt hiszem, hogy mikor mi itt a templomban összeházasodtunk, itt hagytuk az Istent.
11 órától híreket mondunk, majd kezdődik Muster Max című adásunk. Vasárnap tartották az Egri Fájdalmas Anyatemplom búcsú ünnepét, a Szentmisét dr. Linzenbolt Levente teológiai tanár Tardi plébános mutatta be. Műsorunkban Levente atya prédikációjából hallanak részletet. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Napverse hangzik el. Pilinszky János Mielőtt című költeményét Fehér István előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Januárius és hallgató Szent János életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel várjuk Önöket legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.
Ay, malandro, tú me has quitado mi vida, destrozado mi alma, has roto mi mundo, no más. Ay, malandro, yo perdí mis sueños, mis momentos dulces y hasta mi estabilidad. Cuando tú llegaste, yo tenía mis sueños y ahora tú te marchas. Que era un paraíso y un millón de amigos, caray. Ay, malandro, yo tenía un billete y hasta un cohete con el que solía volar. Yo tenía mi vida, yo tenía mis sueños. Tú lo has roto todo, rompiste mi vida y mi felicidad. Ay, malandro, hooligan. Thank you.
mire a casa del babalao, pa' pedirle que te dé un castigo, pa' que dile que te dé un camino, ella, vete con tu sorbo pa' otro destino, ey.
Malandro, malandro,
oye, que oye, que guasabeo, me marean tu piropo empalagoso, embelequero.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm szombat reggeli beszélgetésünk minden kedves hallgatóját, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban arról hallanak, hogy milyen az élet egy olaszországi ökofarmon. Az adás szerkesztő riportere Farkas Erzsébet. Műsorához jó rádiózást kívánok!
Szent István Rádió mikrofonja előtt, rádiónk egdi stúdiójában szeretettel köszöntöm Tikovics Gitta egyetemistát. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, Isten hozott nálunk.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
És nem véletlenül találkozunk most, és beszélgetünk egymással, mert egy nem akármilyen nyár van a hátad mögött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy több országba is utaztál, nem akármilyen élményeket éltél át, de mi most egészen pontosan majd egy olaszországi útról fogunk beszélgetni. Hogyan jött az ötlet? Hol is voltál? Hol is jártál?
Ez tulajdonképpen nem egy tipikus nyaralás volt, hanem ez egy önkéntes munka volt. Olaszország keleti partjaira mentünk, Puglia régióba, és azon belül is Gargano nevű kis, nem is tudom, hogy hívják ezt ilyen körzetbe, és ott van egy Torre Mileto nevű kis nyaralófalú tulajdonképpen. Kb. 20-an laknak ott egész évben, de nyáron mindig tele lesz olaszokkal, akik oda járnak nyaralni, és itt Torre Mileto mellett van egy ökofalu. Magyarországon nem túl népszerű ez a kifejezés, hogy ökofalu, legalábbis én nem tudok Magyarországon ilyen ökofalvakat felsorolni, de lehet, hogy vannak. Viszont Olaszországban több is van. És ezeknek az a lényege, hogy teljesen önfenntartóak, nem termelnek semmilyen veszteséget, mert mint nem anyagi veszteséget értek, hanem inkább ilyen szemetet és hulladékot nem termelnek. Egy ilyen helyre mentünk. Maga a platform, amivel ezt az egészet megtaláltuk, az a World Packers nevű önkéntes közvetítő alkalmazás tulajdonképpen, és az az egésznek a lényege, hogy oda megy egy önkéntes egy ilyen ökofarmra, ott dolgozik napi 6 órában, cserébe kap szállást és ételt, teljes ellátást, viszont dolgozni kell.
Jól hangzik, de hogyan fogalmazódik ez meg egy magyar egyetemista fejében a gondolat, hogy én szeretnék egy ilyen olaszországi ökofarmra vagy ökotanyára ellátogatni és önkéntesen ott dolgozni. Nálad ez hogy történt?
Tulajdonképpen ez nem az én ötletem volt, hanem az egyik barátnőm nézte ki ezt az ökofarmot, de mi már csináltunk hasonló őrültségeket korábban, úgyhogy egyből megkeresett az ötlettel.
Tudta, hogy te vevő leszel rá.
Igen, és tényleg nagyon szimpatikus volt a hely, meg maga az ötlet, hogy kimenjünk, és akkor ott kicsit megismerjük azt a helyet, ami akkor még távolinak tűnt, most már nem tűnik annak. Úgyhogy igen, így jött az ötlet. Teljesen random egy december délutánon elküldte nekem ezt az appot, és akkor kinéztünk egy helyet magunknak. Az volt az egyetlen szempont, hogy legyen tengerpart és legyen meleg, ne kelljen annyira sokat dolgozni, úgyhogy sikerült találnunk egy ilyen helyet. Ez volt a Giardino.
Itt minden komplexen együtt volt. Mikor utaztatok ki, és mennyi időt töltöttetek ezen az ökofarmon?
Június 14-én utaztunk, és július 2-án jöttünk haza. Ez a június 14, ez kicsit bátor vállalás volt, mert mind a ketten egyetemisták vagyunk, és a vizsgaidőszak az még tartott javában. Úgyhogy az volt a technikám, nekem legalábbis, hogy igyekeztem minél több tárgyból megajánlott jegyet szerezni, és letudni a vizsgákat még május-június elején, és konkrétan 12-én költöztem ki a kollégiumból, és akkor 14-én meg már a repülőn ültem, és mentem Nápoly felé. Ahonnan később átmentünk a másik oldalára az országnak.
Voltak elvárásaid? Amikor utaztál ki, akkor milyen érzések, milyen gondolatok kavarogtak benned? Vagy úgy voltál vele, hogy lesz, ami lesz?
Azért félelmetes volt egy kicsit, mivel körülbelül így az utazás napján esett le, hogy mi elég hosszú ideig leszünk most távol. Mégiscsak egy 3 hetet ott leszünk, és mégis ez egy teljesen ismeretlen helyzet volt nekünk. Előtte nem csináltunk hasonlót. A saját kis buborékunkon belül utaztunk, tehát a cserkészet által hasonlók, de ennek semmi köze nem volt a cserkészethez vagy iskolához. Úgyhogy volt bennünk félelem, de nagyon koncentráltunk, hogy odaérjünk egyáltalán, és elérjük az összes csatlakozást, ami sikerült, és ott meg már csak annyi elvárásom volt, hogy akkor ez tényleg legyen egy farm, egy kis tanya, és hogy az ottani emberek is legyenek kétkezi munkás emberek.
Megérkeztetek, megláttátok a tanyát, megismerted a tanyagazdát, ha fogalmazhatok így, a tulajdonost, és mi fogadott ott benneteket?
A megérkezésünk az kicsit összetettebb volt, mert először ugye Nápolyban landoltunk, ott fel kellett szállnunk egy Flixbuszra, ami átvitt minket San Severóba, és San Severóban egy busz átvitt minket San Nicandro Garganicóba, és ott felvett minket a tulaj, akit, hát most elmondom, nem hiszem, hogy ezt hallgatni fogja, Diego-nak hívnak, és beszálltunk ebbe egy ilyen kis furgon volt az egész, de nagyon megkönnyebbültünk, mert volt bennünk félelem, hogy mi van, hogyha teljesen más lesz, mint amire számítunk, mi van, hogyha egy sportkocsival jönnek értünk, és akkor mit csinálunk? Tehát voltak bennünk ilyen gondolatok, ami így visszagondolva teljesen alaptalan félelem volt, és utána megkönnyebbülés volt, amikor tényleg az jött, mint amire számítottunk, egy lepukkant falusi furgon, amiben nagy örömmel beszálltunk, és abban a furgonban minden volt, és ilyen iszonyú trágyaszag volt benne, és aztán később kiderült, hogy azért, mert ez előző nappal előtte trágyát szállítottak benne, és mi pont másnap érkeztünk, úgyhogy hát igen, kiderültek a dolgok végül, de ott az kicsit sok volt így elsőnek. Úgyhogy megérkeztünk a farmra. Nagyon az volt, mint amire számítottam. Arra emlékszem, hogy ez az érzés volt bennem. Ott voltak a jurták, amikben aludtunk, illetve ezek a kis házikók, amiket maga Diego, a tulaj épített, ugyanis ő egy asztalos végzettségű ember, és hát nagyon jól megépítette ott az összes jurtát, a WC-ket, a konyhát, mindent ő csinált. Nem csoda, hogy nagyon szeretik ő, meg Patricia, a két tulaj, ezt a kis helyet, mert tulajdonképpen a semmiből emelték fel az egészet.
Milyen gazdaság ez? Mivel foglalkoznak a tulajdonosok ott, és mi volt a ti feladatotok?
Ők 13 éve élnek ott, előtte mind a ketten nagyvárosban dolgoztak, Diego Bolognából, Patricia pedig Milánóból származik, ők ott dolgoztak, viszont jött egy ilyen fordulat az életükben, amikor úgy érezték, hogy nekik inkább egy ilyen kis faluban lenne a helyük. Kiköltöztek erre a telekre, ami egyébként Patricia nagyszüleié volt, és ez egy ilyen 800 éves olivaültetvény, és elkezdtek a nullából egy gazdaságot csinálni. És hát az oliva bizonyult a legjövedelmezőbbnek. Úgy kell elképzelni a helyet, hogy egy hatalmas olivaültetvény, tele ilyen ősrégi olivafákkal, és ott vannak ezen az ültetvényen ilyen kis ösvényekkel elválasztva maguk a jurták, amiket akár ki is lehet bérelni, valamint az önkéntesek ott vannak elszállásolva. Ezen kívül még vannak ilyen közösségi terek, van egy hatalmas nagy sátor, aminek az a neve, hogy cirkusz. Amikor sok önkéntes van, akkor szoktak ott tréningeket tartani, közösségi alkalmakat. Van egy másik jurta, ami ilyen agyagfalú, az pedig egy templom nevezetű jurta volt. Ott az volt a lényeg, hogy minden vallásból volt valami kis szimbólum, mert erre a helyre sok helyről jönnek az emberek. Voltak Amerikából, Indiából, Kínából, és sokféle embernek sokféle vallása lehet, úgyhogy így oldották meg, hogy mindenki otthon érezze magát, meg tudjon kicsit meditálni, hogy minden vallásból egy kis szimbólum volt ott. ebben a kis templomban.
És amikor ti ott voltatok, akkor milyen nemzetiségű önkéntesek voltak még veletek együtt?
Most nem volt sok önkéntes, de volt szerencsénk találkozni azért egy-kettő másik önkéntessel. Ilyen volt például Pierre, aki 10 napja volt ott, amikor mi megérkeztünk, és ő is ugyanannyi időre ment, mint mi. Ő már félúton volt, amikor mi még megérkeztünk, és így már tudott nekünk egy kicsit reményt adni, meg tanácsokat adni az elején.
Mert ő visszatérő önkéntes, tudta, hogy mire vállalkozik?
Nem, ő is ugyanúgy egy egyetemista, mint mi, viszont ő új-zélandi, és 1 évet volt Londonban cserediák programmal, és mielőtt hazament volna Új-Zélandra, útba ejtette ezt a helyet, és aztán úgy repült haza. Egy nagyon jó barátra lehetünk benne, mert nagyon sok közös volt bennünk, még akkor is, hogyha ő a világ másik feléről származik.
Mi volt a feladatotok? Ezen az oliva ültetvényen mit kellett csinálnotok?
Minden nap 7-kor keltünk, volt egy gong, amit megkongattak, és az volt az ébresztő. És akkor 7-kor indult a munka, reggelt nézve, reggel le kellett tudni az összes nehezebb fizikai munkát. Szóval az összes telektisztítást, ilyen rőzsegyűjtést, kövek rendezését, nagyon sokszor ilyen bálványfákat szedtünk ki a telekről, mert ez egy nagyon invazív fafaj, és a mediterránon főleg most már egyre több baj van vele, úgyhogy ezeket ki kellett szednünk, majd a törzsükből fal készült a zuhanyzóhoz, úgyhogy ezeket összegyűjtöttük, levittük a telekről. Nagyon sokszor talicskában kellett fákat vinni, füvet nyírni, és hasonlók, és az elején éreztem, hogy hát a talicskát sem bírom megemelni. Aztán, ahogy teltek a napok, már úgy azt éreztem, hogy megerősödtem. Simán vittem a talicskát a telekre fel, a telekről le, és tényleg én is éreztem, ahogy fejlődök. Aztán még miután letudtuk a nehezebb munkákat, utána jött egy ilyen könnyebb munka rész, körülbelül ebédig, amikor mondjuk ponyvákat vartunk az ültetvény felé, hogy védje a naptól, vagy volt olyan is, hogy takarítottunk. Ott elfoglaltuk magunkat délelőtt, majd ebéd után, mivel nagyon-nagyon meleg lett, már nem lehetett mit csinálni. Úgyhogy akkor jött a siesta. Mindenki kifeküdt a függőágyba, vagy éppen az egyik ilyen közösségi sátorba, és akkor ott próbáltuk kibírni ezt az irdatlan meleget, ami ott volt, és este még volt egy locsolás, amikor már kezdett lemenni a nap, akkor meglocsoltuk az összes növényt, és tulajdonképpen ennyi volt. De itt is az volt, hogy az első nap, amikor locsoltam a növényt, még kicsi volt. Aztán, ahogy teltek a napok, egyre inkább nőtt. És olyan érdekes érzés volt ebbe belegondolni, hogy most miattam nőnek a növények, hogy én locsolom őket.
Láttad a fejlődésüket.
Igen, igen. Én ugye városban nőttem fel, nekem sosem volt ilyen élményem. A nagyszüleim is városban laknak, de ez körülbelül tényleg olyan volt, mintha a nagyszüleim falun laknának, és akkor lemennék hozzájuk egy hónapra segíteni.
La guaracha,
me gusta la muchacha,
me gusta rumba y conga,
gozando el vacío,
me gusta la lambada,
me gusta la muchacha,
me gusta limbo y samba, gozando el vacío. Me gusta rumba y conga,
gozando el vacilón.
Me gusta la lambada,
me gusta la muchacha.
Me gusta limbo y samba, gozando el vacilón. Movimiento al
Me gusta la guaracha.
Me gusta la muchacha.
Me gusta rumba y conga.
Usando el vacilón.
Me gusta la lambada.
Me gusta la muchacha.
Me gusta limbo y samba. Gozando el vacilón.
Volt arra is lehetőségetek, hogy a szabadidőt hasznosan töltsétek el, és nem hiába volt fontos számotokra, hogy a tengerpart közel legyen.
Igen, fontos volt, hogy a tengerpart közel legyen, és ott viszonylag sok időt töltöttünk így munka után, mert hát jól esett így felfrissülni, meg tényleg csak úgy lehetett kibírni, ha valami víz közelben vagyunk, mert hát egyszerűen meleg volt. Viszont 2-3 naponta Diego elvitt minket közeli látványosságokhoz, amiket amúgy turisták nem ismernek. Igen, ezt is meg kell említeni, hogy abban a régióban nincsenek turisták. Mi voltunk ketten az egyedüli nem olasz emberek. Sokszor éreztük is, hogy egy kicsit idegenek vagyunk, mert az ottaniak nem nagyon beszéltek mondjuk angolul, bámultak minket és hasonlók, mert kilógtunk egyszerűen a sorból, nem néztünk ki nagyon ilyen olaszosnak egyikünk sem. Igen, de ez egy olyan lehetőséget adott, hogy azt a részét lássuk az országnak, amit egyébként nem látnánk, hogyha nem ezzel a programmal mentünk volna ki. Szóval Diego elvitt minket édesvízű lagunákhoz, és nagyon-nagyon hideg volt a vízük. Ez volt például az egyik érdekesség, amit láttunk, valamint volt szerencsénk részt venni egy kisvárosi fesztiválon, Rodigárgánikóban, ahol szintén mi voltunk az egyedüli turisták, pedig az egy nem kis volumenű fesztivál volt, hanem egy nagy hagyományőrző fesztivál, vagy hogy is mondjam. Nem is tűnt annyira hagyományőrzésnek, mert nagyon is élő volt az, ami ott zajlott. Fiatalok is ugyanúgy beöltöztek ezekbe a hagyományos népviseletekbe, és azok a zenék teljesen természetesek voltak, amiket játszottak, mindenki táncolt rájuk, tehát nem olyan volt, mint egy ilyen középkori fesztivál, hanem egy nagyon modern, de mégis hagyományos kisvárosi fesztivál volt.
Ti is táncoltatok?
Igen, igen, táncoltunk, illetve ettünk, mert ide települt ki az összes hagyományos olasz ételeket készítő szakács.
Apropó, akkor itt álljunk meg egy szóra. Milyen speciális olasz ételeket is fogyasztottatok és ettetek?
Amikor a farmon voltunk, ugye ott Diegoék főztek ránk. Annyit kell tudni még erről a farmról, hogy teljesen vegán nullét kezdtünk. Úgyhogy ott csak növényi alapú ételeket ettünk. Továbbá csak azokat, amiket mi megtermeltünk. Reggelire mondjuk volt egy zabkása, saját házi kenyerrel, ebédre volt egy saláta, mellé valamilyen főzelék, nagyon sokszor ilyen cukkini vagy padlizsán, különféle módokon elkészítve, és valami hasonló volt vacsorára is. Viszont amikor így kimozdultunk, akkor ehettünk bármit igazából. Itt megkóstoltuk a friss mozzarellát, amit ott készítettek előttünk. Én alapvetően nem szoktam sajtot enni, de amúgy finom volt. Olyan volt, mintha tejet ennék szilárdan körülbelül. Illetve én ettem makrélás, mazsolás, sajtos pizzát, ami szintén érdekes volt, még azelőtt sosem ettem ilyet. És még ami kicsit ilyen kultúrsok volt, hogy a pizzára nagyon sok helyen sült krumplit tettek, amit szintén nem láttam előtte. Meg a szálláshoz közel volt egy tengeri ételeket áruló kis bódé, ahol polipot ettünk, tintahalat és garnélarákot. De ezeket csak megkóstoltuk. Teljesen elég volt az az étel, az a növényi alapú étel, amit kaptunk a farmon. Mindig jól laktunk, sosem volt olyan, hogy éhesek maradtunk volna.
És milyenek voltak ezek a tengeri herkentyűk? Csalódás, vagy finomak? Neked ízlettek?
Én, amikor mondjuk Horvátországban nyaraltunk a családdal, akkor is szívesen ettem ilyeneket, úgyhogy nekem semmi bajom nem volt velük, szerintem finomak voltak, de az biztos, hogy ha nem nyaralok, akkor nem veszek ilyet itthon. Igen, annyira azért nem volt finom.
Beszéljünk még a farmon a munkátokról, meg a farm életéről. Állatok is voltak körülöttetek? Tehát állatokat is el kellett látni, vagy idézőjelben csak az oliva ültetvényen dolgoztatok és segítkeztetek?
Állatok nem voltak. Azt mesélték, hogy régebben voltak csirkék, de probléma volt, hogy a róka mindig elvitte őket. Ez egy csak növénytermesztő farm volt. Vagyis ez nem igaz, hogy nem voltak állatok, mert cicák meg kutya volt, de haszonállatok nem voltak. Még ami érdekes lehet, hogy szóval, mint említettem, elvégeztük ezeket a fizikai munkákat, de mindemellett arra is figyeltünk, hogy egy közösség alakuljon ki az ottani önkéntesekből, illetve az ottani tulajok is megismerjenek minket jobban. És erre volt egy módszer, egy ilyen Sharing Circle-nek nevezett kis idő, és ebben a Sharing Circle-ben ez annyit jelent magyarul, hogy egy kör, amiben megosztunk dolgokat. Megvoltak a módszerek, hogy hogyan, de arról beszéltünk, hogy hogyan érezzük magunkat. És akkor az volt a módszer, ez egy ilyen ősi indián módszer, hogy egy ilyen kis bot körbe ment, és akinél van a bot, csak az beszél, a többiek meghallgatják, és nem szólhatnak bele. És az volt a cél, hogy írd körül, az volt a feladat, hogy hasonlítsd valamihez, hasonlítsd egy természeti jelenséghez azt, hogy hogyan érzed magad. Ne csak annyit mondj, hogy jól vagy rosszul. És ami még érdekes volt, hogy a Sharing Circle után egy napig nem lehetett beszélni arról, ami ott elhangzott.
Miért?
Ez egy ilyen módszer volt, hogy leülepedjen mindenkiben az, amit hallott, és ne legyen az, hogy ítélkezünk a másik háta mögött, vagy bármi.
Akkor még ez egy ilyen lelki képzés is volt, egy ilyen pszichológiai továbbképzés is nektek, mindemellett, hogy a nyelvet is használni kellett, hiszen gondolom angolul beszéltetek, angolul
igen,
kommunikáltatok, ez nagyon jó, az angol nyelv továbbfejlesztésére is nagyon jó volt.
Igen, az biztos, hogy ennek az egésznek volt egy lelki vonulata, meg egy személyiségbeli vonulata. Tehát amikor oda mentünk, még nem igazán tudtuk, hogy mit várjunk ettől a helytől, vagy hogy kik ezek az emberek. Teljesen más volt, mint amit eddig láttunk itthon, vagy bárhol a világon. Az első napok nagyon lassan teltek, tehát hogy ez egy önfenntartó ökofarm, ahol nincsenek meg azok az ingerek, mint ami alapvetően megvan a hétköznapi életünkben. Úgyhogy nagyon nehéz volt beleszokni ebbe a lassú tempóba.
Másként telt az idő.
Igen, igen. És az első éjszaka emlékszem, hogy nagyon furcsán éreztem magam, nagyon rosszul így. Nem tudtam, hogy most, hogyha itt vagyok 20 napig, akkor biztos, hogy minden ismerősen megutál. Hát jöttek ezek a gondolatok, mint ami bárkinek, amikor egy ilyen új helyzetben van. Meg mi van, hogyha ezek az emberek gyilkosok? Hát ilyen kis hülyeségek. És akkor ott volt Pierre, ez a másik önkéntes srác, és látta rajtam, hogy hát valami nem érzem magam a legjobban, és akkor mondta, hogy hát ő is egyébként hasonlóan érzett, amikor ide került. És akkor elkezdtünk beszélgetni. Kiderült, hogy igazából ő ugyanabban a helyzetben volt akkor 10 nappal ezelőtt, mint mi most. Nagyon sokat segített az, amiket mondott. Például ilyet mondott, hogy ha van egy kanapé, akkor nem a szélére akarsz ülni, hanem a kanapé közepére, és bele akarsz süppedni. És akkor tényleg ez volt a felfogásom, hogy hát igen, akkor itt most bele kell süppedni ebbe az életformába. És onnantól kezdve már megváltozott a hozzáállásom is, mert arra koncentráltam, hogy most itt vagyok, ez csak egy 20 nap, és amúgy ez egy teljesen más életforma, és biztos vagyok benne, hogy lesz pillanat a hétköznapi életemben, amikor ez hiányozni fog. Úgyhogy csak szeretnék jelen lenni, és a legtöbbet kihozni belőle, mert nem tudok más csinálni. Nem tudok felülni egy repülőre és hazamenni, és azt mondani, hogy nekem ez nem kell, hanem a legtöbbet kihozom belőle. Ja igen, itt még azért meg kell említeni dolgokat, amik még pluszban nehezítették az életünket, szóval ott nem volt például WC, hanem komposzt WC volt. Ennek az a lényege, hogy egy pottyantós WC tulajdonképpen azt szerintem mindenki ismeri, és nem lehetett bele semmit dobni faforgácson kívül. Mellette volt egy bidé, amit még lehetett használni, de ez, amikor megérkeztünk, szintén kicsit sokkoló volt, mert nem ehhez vagyunk hozzászokva. Aztán hát a zuhanyzó is olyan volt, hogy nem egy konvencionális zuhanyzó, hanem egy ilyen kis épített, tartályos, kinti zuhany, és mikor zuhanyzol éjszaka, akkor látod magad felett a csillagokat, aminek szintén van egy hangulata, de meg kell leszokni. Ami még furcsa volt elsőre, hogy nem zártak semmilyen ajtót. Először még kicsit így tartottam ettől az egésztől, és utána már megértettem, hogy itt egyszerűen nincs mitől félni. Igen, ami kicsit viccesen volt félelmetes, az a vezetési stílus. Ugye Diego ezzel a kis furgonnal vitt minket mindenfele, ahova menni akartunk, és sem ő, sem a többi sofőr nem vezetett valami biztonságosan. De hál' Istennek nem történt semmilyen baleset, de meséltek ilyeneket, hogy volt, hogy önkéntesek a furgon hátuljában sírtak, hogy ők haza akarnak menni, állítsák meg most azonnal az autót. Ilyen sportosan vezetett, de azért annyira nem volt kétségbeejtő.
És ennek a furgonnak nyitott volt a platója? Vagy egy zárt utastérben utaztatok?
Ez egy zárt utastér volt, és benne volt még egy ágy, és tulajdonképpen az volt az ülés. Nem volt biztonsági öv, igazából még kapaszkodó is alig volt, szóval ezért volt félelmetes tulajdonképpen.
All'infinito, lei è sempre nei miei sogni, io mi sto per ammalare.
Milyen érdekességek színesítették még ezt a kint létet? Mikre emlékszel vissza szívesen?
Ami nekem nagyon érdekes volt, hogy találtunk egy görög teknőst fent a telken, az egyik nap, mikor dolgoztunk. Ez nekem, mint biológus, meg mint állatokat kedvelő, nekem ez érdekes volt. Egyébként az élő világgal kapcsolatban még a gekkók is érdekesek voltak, de meggyűlt velük a bajunk, mert a jurtába is bejöttek, és akkor ott hallottuk őket, meg takarítani kellett utánuk, úgyhogy nem volt egyszerű, de mindenképpen érdekes volt, mivel nem minden nap látunk itthon gekkókat. Egyébként azt még nem is mondtam, hogy a Szent Mihály barlangba is elmentünk, ami nem messze van ott az ökofarmtól. Az egy zarándok hely, és van ott egy forrás, és az egész helynek érződött, hogy van egy ilyen energiája.
Örülök annak, hogy megemlítetted, hogy biológus leszel, mert hogy ez az utazás és ez a kirándulás véleményem szerint neked azért is nagy kihívás, mert a természet különböző oldalait megismerhetted szó szerint nagyon közelről, és rácsodálkozhattál a természet sokoldalúságára és szépségére. Neked egyetemistaként biztos, hogy nagyon sokat adott ez az út.
Igen. Alapvetően a tulajoknak ez a mentalitása, hogy a természettel összhangban éljenek. És ez sok mindenben kiütközött. Tehát egyrészt nem termeltünk semmilyen szemetet. Olyan szinten nem volt szemét, hogy a jurtánk mellett volt egy szénnel teli vödör, ami arra szolgált, hogy a vizeletet megkösse, a vizeletben levő nitrogént megkösse. Abszorbálja ez a szén, ami ezáltal egy ilyen műtrágyaként működött. Szóval ilyen szinten nem volt szeméttermelés, és volt olyan munka is, ezt is még nem mondtam, hogy volt egy nagy trágyadomb a telek egyik végében, és akkor azt át kellett forgatni. Több helyről a tulaj így körbe ment, és összegyűjtötte a kávézacot, és a kávézacot is belerakta ebbe a komposztba, mert ők maguk kávét sem ittak, csak ilyen árpa kávét, amiben nincs koffein. Azért, mert van ott egy ilyen felfogás, hogy nem használnak semmilyen stimuláló szert. De érdekes, mert nekik ez egy ilyen fordulat volt, mert fiatalabb korukban volt, hogy ilyenekhez folyamodtak. És aztán feladták ezt az egész életmódot, mindent, az alkoholt, minden stimulálószert, és akkor most már így ezek nélkül élnek, csak a természettel összhangban, ezen a farmon.
Hány évesek voltak ezek a tulajok, és beszéltek arról, hogy mi miatt hozták meg ezt a döntést, hogy egy ilyen életformával folytatják tovább az életüket?
40-50 között voltak, és beszéltek róla, úgy élték a fiatalabb éveiket, hogy buliztak, jól érezték magukat, nagyvárosban dolgoztak, és aztán megkérdőjelezték, hogy tényleg jó ez nekem, ez az életforma? És elkezdtek járni ebbe a Rainbow Gatheringbe, ami egy ilyen, egy ilyen találkozó, egy teljesen nemzetközi találkozó a természetben, mindenféle stimuláló szer nélkül. Ott is ugyanúgy vannak ezek a beszélgetések, ezek a sharing circle-ok, amikor megosztanak egymással dolgokat, és csak a másikra figyelnek. Ők tulajdonképpen ott is ismerkedtek meg. Nagyon sokan mennek ilyen Rainbow Gatheringbe olyanok, akik mondjuk valami függőségük volt, és le akarnak szokni. Szóval ez nagyon sok embernek segített már. És ez volt talán az, ami elindította őket ezen a természetközeli úton, és ők azóta is ezt csinálják. És ami még érdekes, hogy nekik ez az otthonuk, de folyamatosan jönnek oda új és új emberek. Tehát, hogy ők befogadják ezeket az önkénteseket, főznek rájuk, mosnak rájuk, viszik őket helyekre, és igen, szerintem ez mindenképpen egy tiszteletre méltó dolog.
Szép példát mutatnak a fiataloknak, az utánuk jövő nemzedéknek. Ez is a jellemző, hogy az önkéntesek elsősorban fiatalok?
Ezt nem tudom pontosan, de sok fiatal van. Sok fiatal jön. Főleg egyébként az oliva szüret idején.
Ami nyáron van?
Az ősszel van. Igen. Amikor mi voltunk, akkor volt ott összesen ugye Pierre, akivel először találkoztunk, aztán jött Oliver, aki kanadai volt, aztán még jött egy másik olasz, neki már nem emlékszem a nevére. Szóval azért fiatalok voltunk túlnyomó részt ott.
Az újrahasznosítás, amit oly sokszor emlegettél, egy teljesen más szemléletet kíván az ember hétköznapjaiban, mindennapjaiban. Mit tapasztalsz, amikor hazaértél, és már most jó néhány napja, hete itthon vagy? Megvan még benned ez a fajta hozzáállás, hogy amit tudsz a saját életedbe, a mindennapjaidba, beleépíts valamit ebből a újrahasznosító, nem szemetet gyártó életformából? Hát nagyon nehéz ezt megvalósítani ugye a mi világunkba, de amennyire lehet, törekszel erre?
Igen, és én azelőtt is törekedtem, mielőtt kimentem. Sőt, a szakkollégiumban, amiben vagyok, az egész előző fél évnek ez volt a tematikája, hogy a klímaváltozás kapcsán sikerül még megmenteni a bolygót, hogyha változtatunk, vagy pedig úgy is lesz egy kritikus pont, ami felé tartunk, és elkerülhetetlen. De nagyon sok ilyen előadás volt, hogy mit tehetünk mi a fenntarthatóság érdekében. És mindig figyeltem erre, de azért annyira megszárottja nem voltam. Szóval például nekem nincs lehetőségem a koliban komposztálni. De van olyan ismerősöm, aki bejött hozzám a koliba, és kivette a szemetet a kukából, hogy ezt ő majd szétszórja az egyetem mögötti erdőben, mint komposzt. Szóval ilyenek nekem nem mindig jutnak eszembe, vagy nem mindig van rá időm. Minden esetre jó volt hazajönni, és egy normális vécét használni, meg hasonlók.
Ilyenkor értékeli igazán az ember azt, hogy milyen jó körülmények között is élünk mi itt.
Igen, viszont az is tény, hogy megtapasztaltam ezt az életformát ezen a helyen. Találkoztam olyan emberekkel, akikkel azelőtt soha nem találkoztam, és így érzem, hogy egy ugyanilyen szituáció legközelebb már nem lenne idegen. Szóval tudom, hogy a komfortzónám az egy kicsit bővült. És ez egy jó, megnyugtató érzés.
Megfogalmaztad azt önmagadnak, hogyha lenne jövőre is, vagy bármikor egy újabb lehetőség egy ilyen ökofarmra elutazni, akkor újból megtennéd? Újból elutaznál?
Igen, nagyon szívesen utaznék újra ilyen helyre. Jó lenne, hogyha több önkéntes lenne ott egyszerre, és akkor lennének többféle program, több embert ismerhetnék meg, mert most nem voltunk olyan sokan, de hát igen, jó lenne megtapasztalni azt is, amikor egy egész nagy közösség csinálja ugyanazt.
Amikor hazaérkeztél, akkor milyen érzések és milyen gondolatok fogalmazottak meg benned? Említetted, hogy az elején még nem tudtad, hogy mire vállalkozol, és amikor elutaztatok, akkor ismeretlen volt számodra minden, de most már ennyi nap és hét eltelte után milyen konklúziót, milyen következtetést vontál le, milyen volt számodra ez az utazás?
Nagyon jó volt, mármint kifejtem, hogy egy ilyen elégedettséget okozott, hogy ez egy kihívás volt, amiben helytálltam. És hát igen, hogy bővült a komfortzónám, megismertem ezeket a nagyszerű új embereket, és sok mindent tanultam, úgy éreztem. És volt egy ilyen kis idézet, amit Diego, az egyik tulaj, nagyon sokszor említett, hogy a tegnap már történelem, a holnap még titok, a ma pedig egy ajándék. Nagyon aranyosnak, meg ilyen jónak találtam ezt a felfogást, úgyhogy ez sokszor visszajött nekem is a hétköznapokban. Úgyhogy igen, úgy éreztem, hogy tényleg gazdagodtam egy teljesen új élménnyel.
Tikovics Gitta egyetemistának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Péderi Zsolt nevében is. Köszönöm figyelmüket, és mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok!
L'onda sotterra il sole, l'acqua asciuga la sabbia, il pesce beve il sole e il marinaio blu si andanda con alas de buzon. Il cielo comincia a schiumarsi, il corallo entra nel sole, il sole beve il cielo e il vento accende le stelle. Ed è uno zoo più snudo dentro suento. Il mondo si imbarca nell'isola
Sopra una liusta azzurra, il cielo scioglie l'acqua e il gigante fa le capriole. Uomini zappano l'aria, andeva la vinza saluna e sasundas si vuole a cantare. Tari ricci pungono, nuvole rosse, tacciono le sirene. Sa barca tinghe su mare, l'alta marea saluta la nave. Ed è, non so, più snuda intro su mare. Il mare trascina sabbia dentro una scarpa vecchia. Le vele ascoltano il vento e volano verso le stelle. Il vento spegne le stelle. Imbarca nell'isola su un'aragosta azzurra, il cielo scioglie l'acqua e il gigante fa le capriole. Uomini zappano l'aria, andeva la vinza saluna e sasundas si vuole a cantare. Tari da ri 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 da ri